Augusztus 11-e, Kevik Hilton Camp vadászati alaptábor. Ma reggel ragyogó, szikrázó napsütésre ébredtek Kevik Camp vadászai. Egyetlen éjszaka alatt eltűntek az égről azok a fellegek, amelyek megkeserítették életünket az elmúlt két napban. A látótávolság ennél nagyobb már nem is lehetne, csak a látóhatár szélén meredezik még egy-két magányos felhőrongy. A hőmérséklet is meredeken emelkedik, edzettebb sporttársak fontolóra vették a rövid nadrág előkeresését. Telt ház közelében van vadásztáborunk. Az Egyesült Államok minden részéből sereglettek ide vadászok a dalféle vadjú elejtésének reményében, vagy éppen karibu vadászatra. Egytől egyik vidám, barátkozó típusú emberek, nem nehéz velük jobban lenni. Sokat beszélgetünk az országaink eltérő vadászati adottságairól. Itt ahány állam, annyiféle vadászati törvény, és ennek megfelelően annyiféle alkalom a vadászatra. A helyi lakosok mindenhol előnyt élveznek a külföldiekkel, vagy a más államból jövőkkel szemben, és az őslakosok pedig bármely általam ismert amerikai államban vadászati előjogokat gyakorolnak. Beszélgetéseim nagy tanulsága az, hogy Amerikában a vadászat nem a felső 10 000 sportja. Átlagos emberek egy átlagos amerikai államban gazdag vadászati lehetőséghez jutnak alanyi jogon, vagy megfizethető áron. Így hát a vadászok a társadalom minden szegmenséből érkezve csak nem azonos eséllyel indulnak saját államuk erdeibe. Pénzért elsősorban plusz engedélyeket lehet venni, jellemzően az őslakosoktól. Sajátos intézmény a vadászati lottó. Sok államban alkalmazzák. Amikor sok az eszkimó, de kevés a fóka, vagyis sokkal több a vadász, mint amennyi példányt egyes fajok egyedeiből az adott évben elejteni szabad, akkor lottóhúzáson döntik el azt, ki kapja meg az elejtési jogot. Lottószelvényt bárki vehet. Igazságos, világos és egyértelmű szabályozás. A Kelet-Európára esetenként jellemző, sőt csak nem intézményi szinten működő kinek ki a haverja elv itt nem érvényesül. A Kevik Campet ma ünnepélyesen és önkényesen átkereszteltem. Én már csak Kevik Hilton Camp néven emlegetem. Ma kipróbáltam néhány szolgáltatását, és mondhatom, mind remek. A zuhanyzóban a szappanon kívül kétféle sampont is találtam. Susan, a tábor szigorú vezetője pedig segített a mosógépek programjai közti eligazodásban. Állandó gondot okoz, hogy legyen tiszta ruhám. Minden lehetőséget ki kell használnom a mosásra. Egyfolytában keresek valamit. Olyan nincs, hogy egyszerre minden felszerelési tárgyam és ruhám meglegyen. Valami mindig hiányzik, hogy aztán teljesen váratlanul kerüljön elő olyan zsebből, táskából, rekeszből vagy dobozból, ahol magamtól sosem kerestem volna. Ha minden táskámat kipakolnám, az egész tundrát az én tárgyaim borítanák. Nem hiszem, hogy túlzott igényeim lennének, de sok mindenre van szükség 81 napon keresztül. Szerintem ennél lejjebb nem tudnám építeni a csomagjaim számát. Szeretném kihangsúlyozni, hogy most a tundrán vagyunk. Ha a tajgáról vagy a tundráról van szó, akkor mindig kissé bizonytalanná válok, bár ezt sikerrel leplezem. Északi vándoroktól azért elvárható lenne, hogy ezt a két jellemző társulást egymástól meg tudják különböztetni. Állandósult fogalmi zavarral küzdök, így kizárólag a magam megnyugtatására írom le a kétféle terület fontosabb jellemzőit. A tajga, orosz eredetű szó, jelentése állítólag a kis vesszők földje. Ezért a fordításért nem kezeskedem, de a Delorma-féle lapozható Alaszka térképben ez a szó eredet szerepel. Ezzel a kifejezéssel egy éghajlati övet és egy növénytársulást egyaránt illetünk. Nem hittem volna, de a tajga a világ legnagyobb szárazföldi életközössége. Kevés fajszámú, tűlevelű erdő alkotja, kiterjedése sarkkör körüli, azaz cirkumpoláris. Micsoda szavakat tanulok. Azokon a területeken, ahol nincs erős fagy, lombhullatók is előfordulnak, de ettől még a tajga tajga marad. Nagyon úgy tűnik, hogy Alaszka legnagyobb része tajgán terül el, ezért az a legegyszerűbb, ha megszeretjük ezeket az erdőket. Északról a tundra öv, délről a sztyepp határolja. Én mindig azt hittem, hogy a sztyepp olyasmi, mint a préri, csak Oroszországban, de nem kizárólag az, ez egyben éghajlati öv is. A tajga sikertörténete azokig az időkig nyúlik vissza, amikor a Bering-földhíd még összekötötte Alaszkát és Kelet-Szibériát, így adva lehetőséget a hatalmas, egybefüggő életközösség, figyelem, biocönózis kialakulására. Az éves átlaghőmérséklet fagypont alatt van, és óriási az éves hőingadozás. Nyáron 30 Celsius fok mellett sütkérezhetünk, télen viszont rendszerint beköszönt a mínusz 50 Celsius fok. Talaja tápanyagban csekély, amiért elsősorban a tűlevelűek hibáztathatók. Ha egy erdő nem hajlandó lombot hullatni, akkor értelemszerűen a talajba nem kerül friss tápanyag. A hideg sem kedvez a talajflóra életének, a tápanyagok lassan bomlanak el. Az amerikai tajga külön átka a spruce bark beetle, egy undok kis féreg, amely az elmúlt években jelentős károkat okozott a faállományban. A tajgával ellentétben a tundra már szinte teljesen kopasztály. A sarkvidéki területen a fák az állandósult hideg miatt nem képesek megtelepedni. Ez az éghajlati öv a jeges tengerpart vidékére és a környező szigetekre jellemző, tehát minden vérbeli északi vadász előbb-utóbb megismeri ezt a sivárvidéket. Barátságtalan világ ez. A szél csak nem folyamatosan fúj, a nagyon rövid nyár csak a talaj legfelső rétegét képes felolvasztani. 10 Celsius fok fölé sosem kúszik a higany, télen viszont hideg van. Nagyon. Ha már itt tartunk, néhány szó erejéig elidőznék a permafrost jelenségénél. Ez alatt az elnevezés alatt értjük azt a talajt, amely minimum 2 éven keresztül egyfolytában fagyott állapotban van. Folytonos permafrostról beszélünk akkor, ha a talaj átlaghőmérséklete nem emelkedik mínusz 5 Celsius fok fölé. Míg ha a föld ennél melegebb, akkor ott csak foltokban, szigetszerűen alakul ki a nem folytonos permafrost. Alaszkában nagyjából az északi sarkkör húz határvonalat a kétféle permafrost birodalma közé. A permafrost folyamatos kihívás elé állítja az építkezőket. A talaj, a csővezetékek és a fűtött épületek környékén megolvad, így a nem megfelelő körültekintéssel felhúzott házak előbb megsüllyednek, majd alkalmasint összedőlnek. A permafrost elhelyezkedéséből világosan következtethetünk a globális felmelegedés hatásaira. 1998-ban és 2001-ben soha korábban nem tapasztalt mértékben csökkent a világon a permafrost területek mérete. Kanada Yukon tartományában pedig a fagyott talaj 100 kilométerrel húzódott északabbra az elmúlt 100 évben. Csak Nyugat-Szibériában 900 ezer négyzetkilométeres területen indult olvadásnak a fagyott föld, és az így felszabaduló, korábban a talajba fagyott metán és különböző szénhidrogének aztán maguk is hozzájárulnak az üvegházhatás fokozódásához. A jégkorszak óta fagyos lápokban még körülbelül 70 milliárd tonna metán bújik meg, amely a lápok felolvadásakor ki fog szabadulni. Ezzel a föld metán kibocsátása megduplázódik. Az optimisták szerint elképzelhető, hogy a föld és az anyatermészet ereje képes lesz azt helyrehozni, amit a Homo sapiens egyedei elrontottak. Ha szerencsénk van, akkor a felolvadt talaj és a melegedő klíma kedvező körülményeket fog teremteni a növényvilág terjedésének, így gyakorolva jótékony hatást a föld légkörére. Zajlik az élet a Kevik Hiltonban. Vadászok pakjaikat rendezgetik, bepakolnak a hátizsákokba, majd kipakolnak és ismét be. Irányít, szervez, rámolít mindenki. akiknek nincs dolguk, azok a serénykedőket nézik, tanácsokat osztogatnak, és mindig útban vannak. Ki lazán, farmerben vadászik, ki terepszínben, utóbbiak vannak többen. Puskák hevernek a zsákokon, vagy sokszor alattuk, sátrak és felszerelési tárgyak szerteszét a földön. Az esélyeket latolgatjuk, körbeállunk, mindenkinek van egy jó ötlete. Ma reggel a tábortól mintegy 2 mérföldre karibú esett. Elejtője fiatal vadász, büszkén nézegeti még erősen barkás zsákmányát. Fejtrófea készül belőle, óvatos mozdulatokkal nyúzzák. Susan bemutat kedves barátainak. A kis rágcsálók, alig hanem valamiféle földi mókus lehet, egészen szelidek. Susan kezéből esznek, és nem kell sok, hogy engem is elfogadjanak. De a simogatást továbbra is csak Susannak engedik. Nagy a légiforgalom a tábor felett. Újabb vadászok érkeznek Death Horse-ból, jó néhányan szorultak ott be az elmúlt néhány napban. Vannak, akik már kirepültek a területre. Az imént 2 gép is körözött felettünk, egyszerre 5 gép áll a konténerek előtt. Most látom, hogy még benzinkút is van itt, egyik gépmadarat éppen tankolják. Még a karhatalom is tiszteletét tette nálunk. State Trooper a szervezet neve, vidéken a rendőrség szerepét tölti be. A fiatal troopernek saját szolgálati repülője van, azzal szállt le Kevikben. Nem ellenőriz senkit, csak pihen 1 fél órát, és repül is tovább. 1 óra után néhány perccel landol Greg Jennen gépe. 3-an is vagyunk itt, mind az ő kuncsaftjai, köré sereglünk. Sokatszor is megállapítjuk, hogy a Brooks Range bizony havas, a fehér ruhás juhokat nehéz lenne észrevenni. Ezért Greg úgy dönt, hogy délután a karibú és medvevadász táborába szállít felszerelést, mi pedig addig itt várakozunk. Az a tábor már más vadászterületen van, ott már beindult a medve szezon. Mi vagy ma este, vagy holnap reggel hagyjuk el a Kevik Hiltont. Ez a hótól függ. Többfele is mehetünk, sok alkalmas terület és leszálló pálya van, lehetetlen azt innen megmondani, melyiket használhatjuk és melyiket nem. Greg és a guide-ok a nagy repülések közepette erre-arra kanyarodnak, és megnézik a lehetőségeket. Sok dolgunk nincs, délután elkezdem én is a zsákomat pakolni. Minimális mennyiségű felszerelést viszek, hiszen ez egy valódi hátizsákos vadászat lesz. Azt esszük, abban alszunk, és azt tudjuk használni, ami a hátunkon van. Ott alszunk, ahol az este ér minket. Végleg eltávolodunk hát a civilizált világtól, pár napig immár csak egymásra számíthatunk majd. A guide és a vadász. Életük a vadászat idejére összeforr. A délután nagy része eseménytelenül telik, mégsem unatkozom. Greg időnként leszáll a gépével, majd ismét elrepül valahová. Azt nem lehet állítani, hogy folyamatosan traktál minket információkkal, nem tudjuk, hogy hol áll az általános vadászati helyzet. Sárga gépe komolyan aggaszt. Annyira könnyű építésű, hogy szinte nincs is. Törzse nem kemény anyagból, hanem erős PVC fóliából készült. Csak ki ne szakadjon. Egyik sporttárs nagy szakács. Kerít gyorsan egy serpenyőt és egy tábori főzőt, majd a szabad ég alatt kezdi sütni az imént lőtt karibut. Mondhatom, ilyen finom vadhúst már nagyon régen ettem. Nagyon vadászias a hangulat, megnézegetjük egymás puskáit, mindenkinek van egy jó szava a másikhoz. Sorban jönnek a gépek, és viszik el a különböző előretolt táborokba a vadászokat. Az éppen indulónak jó szerencsét kívánunk, ez errefelé nem sérti a babonát, és segítünk bepakolni. Együtt van 20 vadidegen ember, és olyan érzésem van, mintha mindig együtt vadásztunk volna. Se egy hangos szó, se egy veszekedés, sehol. Egyikük lánya unalmában sétál egyet a tábor körül, lő is egy helyi madarat török sörétes puskájával. Karcsú női fegyver, 410-es kaliberben. Kérek egy lőszert, hogy megszemléljem. Újra töltött érdekes muníció. Aranyos kis töltény, és amilyen pici, olyan nagyot puffan elsütéskor. Hatékonyságát pedig éppen az előbb bizonyította. Sikerén annyira nekibuzdulunk, hogy vadászatot szervezünk a környékre. Hatan jutunk a törökre. Az egyik vadász 14 év körüli fia fogja a puskát, mi adjuk a díszkíséretet. Jó 1 kilométert elsétálunk a tábortól, minden eredmény nélkül. Visszaúton tőlünk legalább 50 méterre 2 rókát veszünk észre. Látnak is, éreznek is minket, mégsem mennek el. Mellettük száraz folyómeder, ott mögéjük lehet kerülni. Kezembe nyomják a törököt, átgázolok egy bozóton, már a mederben vagyok. 100 méter után visszakanyarodok, nagy ívben a rókák felé. Ők nyernek. Előbb vesznek észre engem, mint én őket. Annyira tetszik nekünk a vadászat, hogy meg sem állunk a táborban, túlmegyünk rajta. A török fegyver ismét a srácnál van, lő is vele egy madarat. Rajtam a sor, felkel előttem a madár, simán elhibázom, mindkét csővel. Nem aggaszt a dolog, a sörétlövéssel csak elvétve foglalkoztam. A madaraknak nem kell tartaniuk tőlem, az egyszer biztos. Végre vadásztam Alaszkában. Greg ismét leszáll és közli az ítéletet, ma estére is maradunk. Holnap mehetünk ki a táborba, magyarán 13-án kezdődhet a tényleges vadászat. Kapok tőle 4-5 új papírt, 2 alumínium szalagot és egy rakás műanyagkártyát. Ez utóbbiakról nem tudom, mire valók. Mark, a sörétlövő srác apja, viszkit és sört vesz elő méretes táskájából. Ezt már szeretem. Nem tudjuk, szabad-e alkoholt fogyasztani Kevikkenben, ezért elsunyogunk hátra. Lassan elcsendesedik a Kevik Hilton.